Teremjenek a hegyek békét a népnek, s a halmok igazságot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 191. dicséretünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket, 191-es ezesztendőt áldással. Foglaljuk el a helyünket, a 261. dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket, amelyik pedig így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam.
Amen.
Istennek igéjét hallgassuk meg. Hol van a ige, olvasom? Gyere, gyere, hanyadik Zsoltár, bocsánat meg. 72. bocsánat.
Isten a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béka teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodik egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarzisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Séba és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól, az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Séba aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bőgabona legyen az országban, a hegyek tetején is. Rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csuda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen, ámen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, te uralkodsz ezen a világon, és a te uralmad az csodálatos uralom, mert kezedben van minden, mert te valóban megpártolod a nyomorultat, támogatod az elesettet, vezeted a világtalant, és mi ebben bízva könyörgünk most te hozzád, hogy vezess bennünket ebben az esztendőben, különben a világban. Olyan sokféle gond van és nyomorúság, és olyan nagy tömegek vannak, akik elvesztették a fonalat, akik nem találják a helyüket ebben a világban, nem találják önmagukat, nem találják azt az embert, aki segítene rajtuk. Te mindenkor számíthatunk, te reád, és te mindenkor segítesz bennünket. Hadd könyörögjünk azokért, akik ebben az esztendőben is terheket visznek át az előzőből is. Nem tudták és nem tudják letenni. De hagyj legyen ott a hála is a szívünkben, és annak öröme és annak hangjai, amelyen indulunk az új esztendőbe, mint azért a sok kegyelemért, amelyet megbizonyítottad magad az elmúlt évben. És így könyörgünk az előttünk álló esztendőért is. Hagy könyörögjünk a növekedésért, hagy könyörögjünk a kiteljesedésért, és óvd meg bennünket a hibáktól, óvd meg bennünket a veszedelmektől, és a te áldásod terjedjen közöttünk és körülöttünk, és ebben a városban is, és ebben a világban. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk a 169. dicséretünkkel. 169. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott ami számunkra az Efézusi levélnek a negyedik részében, a gyülekezet ülve hallgassa az ígét. Tehát Efézus 4, vers 16 vers. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, melyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindennek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ebből sok ismert ige van, alá húzok egyet, még kiemelem, de az egész felolvasott rész, ami témánk, ugye az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetből mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Aki tudja, hogy az iskolánk jelmondata is, már pedig tudjuk, hogy ez jelenti, hogy visszavonhatatlanul, most már ez az ige benne van a gyülekezeti köztudatban, és az elmúlt évben is ennek fontos szerepe volt. Ugyanakkor, hogy a 2013-as évet szeretnénk a növekedés évének nevezni és azt megélni, nyilvánvaló, hogy új helyzetbe is került a gyülekezet, főleg mondjam így a vezetése, de valamennyiünket érint, és inkább azt mondanám, hogy lehetőségek, ezek ajtók nyíltak ki az elmúlt esztendőben, melyben be kell lépni, és igazán ebben az esztendőben fog ez majd világossá válni, hogy mi is történik, de egyben a legfontosabb talán az, hogy elindultunk, és ebben az elindulásban a növekedés, az előre menés a talán a legfontosabb. Nagyon sokat emlegetett, ugye varázsszóvá lett a növekedés az egész világon, ugye az egész világgazdaság arra vár, hogy végre beinduljon a növekedés, erre van hangszerelve minden, van növekedés, akkor minden van, akkor a civil társadalom is megmozdul, akkor van kultúra, közélet, ha nincs, akkor csak zuhanás van. Mi nem erre a fajta növekedésre, vagy erre növekedéshez kapcsolódunk, hanem minket az érdekel, hogy vajon az Szentírás mit gondol a növekedésről. Természetesen van mennyiségi növekedés, van gazdasági gyarapodás is, hiszen az Isten áldásának tekintik Szentírásban, de azért a jézusi gondolkodás az elsősorban lelki-szellemi növekedést jelent, egy minőségi változást jelent, még akkor is, ha azok a példázatok, képek, amik erre utalnak, sokszor ezt a mennyiségit is hordozzák magukon. Tehát ilyenekre gondolok, amikor Jézus ugye példázataiban megjelenik, ahogy a magból fa lesz, a mustármagból ugye nagy fa lesz, ugye óriási változásról van szó. Vagy ugye a gyermekből felnőtt a páli gondolatban, a szolgából szabad, a kiskorúból nagykorú, nem? Vagy gondolunk a vetésre, a magvető példázatára, és így tovább. Tehát ez nagyon-nagyon fontos gondolat, a növekedés, a változás, mégpedig ez a minőségi változás. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy nem minden növekedés pozitív, azt mondja Kolossi levél, hogy van Isten szerinti növekedés, és van nem Isten szerinti növekedés. De az első akkor van az Isten szerinti növekedés, ha ő, a Krisztus irányítja a testet, amelyik ugye táplálkozik, növekszik, stb. Nem Isten szerinti növekedés az azt jelenti, hogy nem akarja a fő irányítása alá tartozni, és akkor abból rendszerint nem növekedés, hanem felkuvalkodás. De ez mindjárt nagyon fontos, hogy különböztessük meg a felkuvalkodást, meg a növekedést. Mondjuk így, hogy a hízást, meg a tényleges gyarapodást. Hát mit jelent az Isten szerinti növekedés? Ugye, hogy ragaszkodom a főhöz, a Krisztushoz, azaz az én gondolkodásom mércéje, Jézus Krisztusnak a tanítása, az ő egész üzenete, a tőle tanult kegyesség, emberség, a szolgálat, ahol erre törekednek, ott a növekedést megadja az Isten. Ugye ez is nagyon fontos, hogy a növekedést adó Istenről beszél az írás, az apostol is. Amelyik nem lufi, amelyik kipukkad, hanem valóságos, minőségi gyarapodás. És ez azt is jelenti, hogy ez bizony a gyülekezet életében nagyon összetett fogalom, amikor olvastuk ezt az igét, ugye éreztük, hogy ez annyiféle dolog van szinte egy mondatba, egy lélegzetbe kimondva, mert minden mindennel összekapcsolódik, hogy egy példát mondjak, ugye azt mondja Keresztelő János, hogy néki növekednie kell, nékem pedig alászállnom. Ez mit jelent az, hogy Keresztelő János visszafejlődött? Hát most volt a csúcson, ugye, hallatlan nagyságról, emberi nagyságról, lelki nagyságról tesz tanúbizonyságot, és növekedik az alázatban. Tehát, hogy ez a növekedés az egy összetett fogalom, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit a komplex gondolkodásra is késztett bennünket az ige, hogy ez mit jelent, hogy tegyünk különbséget növekedések és növekedések között. Ugye mit jelent tehát a növekedés? Az, hogy egészben is tudok gondolkodni először. Ugye, hogy a célokban, egy gyülekezetben, ahol növekedés van, egységesnek kell lenni. Egy a lélek, mint ahogy egy reménységre kaptatok elhívást, mondja az apostol. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek. Tehát ezen nincs vita. Ugye ebben az egységbe elhívó Úr azonban kegyelmi ajándékok sokaságával ajándékozza meg az övéit, ahol ilyen Isten szerint való célkitűzés és növekedés van, kegyelmi ajándok sokasága van, és ez a sokféleség, ez nem tűri az uniformizálást, és mégis képes együtt egységesen mozdulni, mint ahogy a zenekar beint, és ugye karmesteri pálcára, különböző hangszerek megszólalnak. Na, ez már aztán izgalmas rész. Mi kell ehhez? A növekedés azt jelenti, hogy a gyülekezeti lét, keresztény lét az úton levést is jelenti, egy másik képet is be kell kapcsolnunk ide. Meglátom a célt, a teljességet, ugye Krisztus teljességéről beszél, ez a nagy cél, ez a megérkezés, a legnagyobb távlat, de az, hogy haladjak e felé, ugye élve mindazokkal a lehetőségekkel, ajándékokkal, ami az Isten megajándékoz, nagykorúvá kell lennem. Hát hogyan válok nagykorúvá? Ez nem olyan egyszerű kérdés. Úgy, hogy először is meglátom a kiskorúságom jegyeit. Ugye az elején az igének felsorolja Pál, zalázatosság, szelídség, türelem, szeretet, mindezekre szükség van. Ezeknek a hiánya, az azt jelenti, hogy kiskorú vagyok. Különösen akkor, amikor egységre szeretnénk, békességre, reménységre eljutni, ilyenkor derülnek ki a hiányaink. Ha ezekre nem munkálkodnak hatékonyan szívünkben, a közösségben, akkor nincs valódi növekedés, ahogy mondtam, akkor lehet felpuhalkodni. Tehát hogyan lehet ezeket a hiányokat pótolni? De azt mondja az írás, hogy a Krisztus főség alatt, úgyhogy az irányítást egyre inkább neki adom át. Erre nagyon szép példa, nagyon szeretem ezt a példát, az Emmausi tanítványok története, hogy akik mennek és Krisztusról beszélgetnek, és ez már nagyon jó dolog, amikor Krisztusról, az Isten dolgairól beszélgetünk, és aztán ugye ismerik jól a történetet, már Krisztus beszél hozzájuk. Ugye, micsoda minőségi változás ez az úton. Ez a valódi növekedés, amelyiket az Isten ad. A korintosi levél szerint ugye az Isten szerinti növekedésnek ő a szerzője. A többi az csak emberi növekedés. Az első nehéz helyzetre eltűnik, és már nincs többé. Az is van, persze. Mi emberi akaratunkban növekedés, gyarapodás, de az Isten szerinté, az kiállja aztán a próbát, az megmarad. Tehát világosan kell látni, növekedés ott van, ahol a célokat megfogalmazzák, hogy a Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Ezt azonban érteni kell, hogy a kiskorúságból startolva, ugye, gyakorlati látásunk szerint útban vagyunk a teljesség felé, ugye mozgásban lenni, változásban lenni, és ez a mozgás, változás, ez pozitív legyen, növekedés legyen. Mert nekünk ezzel az úton léttel van igazán dolgunk, ezzel a folytonos építéssel, folytonos növekedéssel, ez az a keresztény élet, amely Krisztusra néz, tőle kapja a kegyelmi ajándékokat, mint építő elemeket, de ez is egy ide tartozó kép, a növekedés, az utonlét, az előrehaladás és az építés. Ugye az gyülekezet, a mozgásban lévő gyülekezet, az nagyon sokféle építő elemmel rendelkezik. Ahhoz, hogy abból egy szép, egységes struktúrájú épület legyen, ugye ez alkalmassá kell lenni a szolgálatra, és hallgatni kell a mesterre, aki az egészet átlátja. Itt nagyon fontos, hogy a Krisztus fősége, tehát, hogy egyre inkább az ő közelébe kerülni, egyre inkább érteni egyenként is, hogy mi is ez a Krisztus követés, mert különben könnyen ugye kaotikussá válik a közösség, feszültségek támadnak rendszeresen. Tehát mi is ez az alkalmasság, ez az építéshez, ez a növekedéshez, ugye itt érkezünk meg a jól ismert igényhez is, hogy az igazsághoz való ragaszkodás, növekvő Krisztus ismeret és a szeretetben való járás. Ugye ez vezet bennünket arra, hogy amikor egyre inkább szeretnénk megismerni az Isten dolgait, akkor ebben párhuzamosan egyre több önismeretre is kell jutni. Ne csak tudásunk, ne csak ismeretünk legyen, hanem ige értésünk és ebből következő megértésünk is legyen önmagunk felé is, és a másik felé. Itt kezdődik valahol a felnőttség, a szellemi-lelki érettség, de ahol ez a fajta megértés van, elfogadás van, ott a szeretetben való növekedés is van. Épül a közös épület, épül a templom, anélkül, és ugye megint differenciálni kell, megint bölcsnek kell lenni, hogy összemosnánk a dolgokat, anélkül, hogy elkennénk a dolgokat. Ugye a kiskorúság, ez erről szól, hogy hát elkenjük szeretet címszó alatt, ez nem lehet része ennek a fajta gondolkodásnak, viszont mellette mégis el tudja fogadni a másikat a maga adottságaival. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, ez a differenciált gondolkodás, amiben jól látom a dolgokat a maguk helyén. Az ige ezt a fajta működő, építés, épülő közösséget fogalmazza meg. Nagyon szép, ahogy ezt megfogalmazza, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva. Ugye ez az ő hatására, hogy egy egységes látásra kell jutni, egységes értelmezésre, hogy kicsoda az Úr, kicsoda nekem az Úr, és mit jelent az, hogy közösség, mit jelent az, hogy gyülekezet, mit jelent az, hogy misszió, ahhoz, hogy növekedjünk, ezeket tisztáznunk kell, és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó lehetőségek, témák ebben az esztendőben, hogy ebben egységre jussunk. Aztán azt mondja, folytatva, hogy a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész a saját adottságainak megfelelően működve. Szinte gyönyörködik az ember Pálnak ebbe a gondolatmenetében, amikor beszél az egészről, és aztán azt mondja, hogy ugyanakkor ezen belül pedig ott vannak a különféle a saját adottságainak megfelelően, hogy nagyszerűen tanít arra, hogy a helyi energiákat jól kihasználni, megfelelően működtetni, és itt a saját adottság beépítése, érvényesítés, ez amit úgy nevezünk, hogy az Isten ajándék, amelyik ezt még föl is javítja a maga sok féleségével, a maga áldott voltával, hogy valóban beépüljön és része legyen az egésznek. És azt mondja, hogy gondoskodik önmaga növekedéséről. Itt még egy pillanatra meg is áll az ember első olvasatra, olyan divatos szó ez az öngondoskodás, vagy akkor önmagam csinálom mégis ezt. Én azt gondolom, hogy itt a felelősségről van szó, hogy ami reám bizatott, ami nékem adatott, azt felelősen jól hasznosítva tudjam a közösség javára és Isten dicsőségére hasznosítani, odaadni. És ugye itt van egyfajta autonómia is, egyfajta felnőttség is, nagykorúság, egyrészt, hogy képes vagyok önmagamat építeni úgy, hogy közben az egész közösség része is vagyok, és hozzáadom magamat. Ugye, és aztán így fejezi be, hogy épüljön a szeretetben, megint csak az egészre kanyarodunk vissza, tehát, hogy képesek ezek az önálló, autonóm személyiségek és Krisztus követő emberek a közös munkára is. Tehát nem sok kis egyéniség van, aki mind érvényesíteni akarja a saját akaratát a többiekkel szemben, hanem fölismerve az együttmunkálkodás lehetőségét, fölismerve a saját képességeimet, és aztán elfogadva a magam helyét és feladatát megtalálva, ez nagyon-nagyon fontos, hogy azt találjam meg, ami nekem való, ami rám szabott, csodálatosan meg tud lendülni egy ilyenfajta lelkülettel egy gyülekezet és növekedésnek indul. Látjuk, hogy ezt, hogy Pál milyen sokféle oldalról közelíti meg, tehát a hívő ember és a gyülekezete életének a legfontosabb kérdését, hogy a Krisztus fősége alatt élve, épülve, növekedve, nagykorúságra érve, ugye útban a teljesség felé, arra reménységre felé, amely aztán a mi végső reménységünk is. Ugyanakkor itt és most a jelenben látva ugye a gyakorlati feladatokat, ez az új esztendő különösen jól példázza, vagy segít bennünket arra, hogy az egész évre gondolunk, azt mondjuk, hogy milyen lesz 2013, akkor ugye az egész valahogy megjelenik a gondolkodásunkban, ugyanakkor itt vagyunk ennek az első napján, ami napi feladatainkkal. Tehát azt gondolom, hogy ez a keresztény élet, amire Pál bennünket itt vezet az ige által, ami közösségünknek is az egyik vezérigéje lett, most az iskolának is, az igazságban ragaszkodva, azt megértve, Krisztus mélyebb ismeretére jutva, önismeretre jutva, egymást elfogadva a szeretetnek ebben a csodálatos értelmében és dialektikájában tanulva mindezt, érdemes élni, érdemes együtt haladva az úton, ha kell, akkor meg is küzdeni céljainkért, leküzdve a mindig visszatérni akaró saját kiskorúságunkat és a Krisztusra néző életben kiteljesedni. Isten így áldja meg ezt az esztendőt, és így tegye rá az ő szent lelkének pecsétjét. Amen. Keressük ki a 256. dicséretünket, és annak a 6-7-8. Versével felelünk az igére, kész már az én szívem néked énekelni. Istenünk, a Zsoltár szavaival szólva imádkozunk a királyért, imádkozunk azokért, akik felelősek, akár kicsibe körülöttünk, ezért a közösségért, de a nagyobb közösségért, a nagyobb családért, ami népünkért és nemzetünkért is könyörgünk és elédbe visszük ennek minden műnét, nyomorúságát és minden erényét is, amelyet te adtál, és könyörgünk azért, hogy vedd el azokat, amelyek megakadályozzák abban, hogy boldogulhasson, gyarapodhasson, növekedhessen. És hadd kérjünk arra is, hogy benne, mint akik a te hitvallóid vagyunk, úgy tudjuk megvallni életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel a mi hitünket, hogy az példa legyen sokak számára, akik nem dicsőítik a te nevedet, de mégis fontos nekik mindaz, amiért érdemes élni és küzdeni. És hadd könyörögjünk a gyermekeinkért, most különösképpen eléd bevisszük az intézményeinket, az óvodát és az iskolát, amelyikben nagyon sok minden fog ma eldőlni, nem csak a mi intézményeinkben, számos iskolában, számos óvodában, ebben az esztendőben, ami jövendőnkről van szó, gyermekeink jövőjéről, kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik döntenek, azoknak, akik utat mutatnak, és kérünk a tanítókért, pedagógusokért, és kérünk mindazokért, akik emberekkel foglalkoznak, akár testi, akár lelki egészségükért, növekedésükért és fejlődésükért. És így áld meg a mi gyülekezetünket, megköszönjük neked sok-sok ajándékodat, amivel ilyen gazdagon, teli muti batyúval indulhatunk neki a következő esztendőnek. Elédbe visszük a betegjeinket, gyógyítsd meg őket ebben az évben, és elédbe visszük a megszomorodottakat, a gyászolókat, akik ennek terhével kezdik ezt az esztendőt, te gyógyítsd meg a sebeket, te adj nekik erőt tovább menni. Légy mindnyájunkkal, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és röviden a hirdetéseket hirdetem. Az idei, ezen a héten még a nyugdíjas biblióra nem lesz, viszont a konfirmáció pénteken már lesz, a gyülekezeti foci szintén lesz. Kedden még nem tartunk bibliaórát, tehát holnap. Viszont szombaton már elkezdjük a zsoltáros istentiszteletünket, ugye szombaton este 6-kor vesperára hívunk mindenkit, az év első évnyitója lesz, és az első 2013-as ugye, úrvacsora pedig vasárnap. Tehát ezeket helyezem a testvérek szívére, és el szeretném mondani azt, hogy ilyenkor mindig röviden ismertetjük az elmúlt egy-két évnek a úgynevezett népmozgalmi adatait, ami az anyakönyveknek a tanúsága szerint. Most idén 3 évre írtam ki, hogy kicsit jobban látszódjék, de talán majd érdemes is lesz a következő hírlevélben, ha lesz rá időnk, hogy visszamenőleg egy 10 évre akár egy egyszerű statisztikát összeállítani. Tehát a temetés, keresztelés, konfirmáció, esküvő, ugye az előző évhez, tehát 11-hez viszonyítva, illetve a 10-est is kiírtam, így most akkor a 3 évet fogjuk összehasonlítani. Temetésben 10-ben 43 temetés volt, 11-ben 30, 2012-ben 46. Itt az elég jelentős az ingadozás, de úgy tűnik, hogy most megint a temetésekben van igény arra, hogy egyházi temetés legyen, mert ez ezt is jelenti egyébként. A keresztelések. 2010-ben 58 keresztelőnk volt, gyermek és két felnőtt. 2011-ben 42, ez megint egy jelentős, ugye majd 18 fős csökkenés, és 2012-ben meg 46 gyermek és 6 felnőtt, tehát a 10-es meg a 12-es, ott csak kettő a különbség, az már azért nem lényeges, de hát megint van egy változás. A konfirmáció az nagyjából egyenletes, 12, 2010-ben egy felnőtt, 2011-ben 13 gyermek és 4 felnőtt, 2012-ben pedig 12 gyermek konfirmált, volt ugye felnőtt, de nem konfirmáció, hanem keresztelő volt az a bizonyos 6 felnőtt, ugye. És az esküvő, ami elég szomorú képet mutat, 2010-ben 14 pár esküdött, ez már magába véve is tragikus, tehát az megelőző évekhez képest a fele, ugye, mert az előtt azért, hogy 28-30 pár esküdött, korábban még több, és az elmúlt években évente feleződött. És most a 2011-ben már csak 7 pár volt, és 2012-ben ugyancsak 7 pár, azt gondolom az idén is körülbelül ennyi lesz, ez végtelenül kevés. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi keresztelőnk van, rendkívül kevés. Ami egy vigasztaló tendencia ebben a nagyon egyszerű, és azért nem reprezentatív ilyen értelemben ennyi adat, de mégis a mi kis világunkat mutatja, hogy a keresztelések azért meghaladják a temetések számát. Hát ez nem sok gyülekezetben, ennyire kicsit húzzuk ki magunkat, hogy a legtöbb gyülekezetben a temetések száma meghaladja a keresztelőt, a miénkben nem így van, és ez évek óta nem így van, tehát azért ez mutat persze fajta mozgást, mert nem csak azt azért ez jó tudni, hogy az óvodának van egy pozitív hatása, ami miatt a gyermekeket elhozzák és megkeresztelik, akkor is ugye, ha sokszor ezt tudjuk, ez egy kicsit olyan érdek, ugye, hogy hát ez a kis halacskás keresztelő, viszont ha már bent van a, hogy mondjam, bekerítettük a hálóba, akkor már lehet kapni, tehát azért ennek van egy ilyen oldala, úgyhogy tartsuk ezt nagyon fontosnak. Tehát így nézünk ki a mi statisztikáink, és hát reménykedjünk abban, hogy az idén több lesz az esküvő, és azt is elmondom egy mondatban, hogy minden egyes alkalommal, amikor találkozom olyan párokkal, ugye, mert most már a párok fele nincs összeesküdve, én mindig felajánlom az esküvőt, és azt is felajánlom, és ezt lehet mondani, hogy nem kell azért nagy cécót csinálni, eljön két tanúval, meg ő maga adja, ideális, én összeadom őket, házasodjanak össze, erre lehet azért őket késztetni, mert ma nagyon sokan félnek attól, hogy nincs egy millió, nem kell egy fityingot sem fizetni. De hát itt tartunk jelenleg. A 274. dicséretünket keressük ki, ki Istenének átad mindent.
Yeah.
Most pedig fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az áldást. A minden jóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldja meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Boldog új esztendőt, áldás, békesség. Thank you.